नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
जय
Bhagavatamból olvasunk, 6. éne, 1. fejezet, 66. vers. Yatasztatás csópa ninyé,
Yatasztatás csópa ninyé,
Nyájató, nyájató dhanam,
Nyájató, nyájató dhanam,
Babhárászjá kutum ninyá,
Babhárászjá kutum
Kutumbam mandad hírajam,
Kutumbam mandad hírajam.
Srila Prabhupád fordítása. A prostituált társasága minden értelmétől megfosztotta ezt a gazembert, aki annak ellenére, hogy brámana családban született, most minden alkalmat megragadott, hogy pénzt szerezzen, ügyet sem vetve arra, hogy becsületes vagy becstelen úton jár-e, és aztán minden pénzét arra költötte, hogy eltartsa a prostituált fiait és lányait. 67-es. Yadaszó sátram ullangya, svajcsár nyatigar hita, avartata csiram kálam, aghájúr a sucsír malát. Ez a brámana hosszú életét felelőtlenül azzal töltötte, hogy áthágta a szentírások összes szabályát, mértéktelenül élt, és azt tette, amit egy prostituált főzött. Így most teljesen bűnös. Tisztátalan és a tiltott cselekedetek rakja. Srila Prabhupád magyarázata. Az az étel, amit egy tisztátalan, bűnös férfi vagy nő, különösen pedig egy prostituált készít, rendkívül fertőző. Ajámila ilyen ételt evett, ezért rászolgált a malács büntetésére. Annál a résznél vagyunk, hogy amikor a Yamadutánk és a Visnodutánk beszélgetnek, és akkor kielemzik Ajámilának az életét, és itt arról szólnak ezek a versek, hogy milyen bűnös életet élt Ajámila. És amikor erről beszélünk, és aztán ugye erről lesz majd az egész, ez lesz majd az egésznek a témája, hogy a Szent Név az hogyan szabadította őt a bűnös életének a visszahatásaitól. És amikor erről beszélünk, hogy bűnös vagy bűntelen, akkor az általában az nagyon nehéz, hogyha valaki nem bűntelen, akkor nagyon nehéz megérteni, hogy mi az, hogy bűntelen. Ugye? Általában, hogyha valamilyen beszennyez bennünket valamilyen bűn, akkor azt elég nehéz úgy látni, hogy az bűn. És akkor ezért úgy van, hogy a Szentírás van, amikor nem úgy határozza meg, hogy valami bűnös vagy bűntelen, hanem amikor az emberek erre nem elég befogadóak, akkor valamikor csak úgy magyarázza, hogy valami tiszta vagy tisztátalan. És akkor az mondjuk nekünk elég nehéz megérteni, hogy a magyar nyelvben ugye a pure meg a clear, hogy az amit csak igazából egy szó van, szóval akkor azt ugye elég nehéz úgy analizálni, hogy mi az, ami tiszta és mi az, ami tisztátalan. De ennek van egy célja, hogyha a bűn az eltávolít Istentől, akkor akkor a tisztátalan dolgot azt is így kell meghatározni. Vagy hogyha így határozod meg, hogy mi tiszta és mi tisztátalan, akkor ennek a megértése az hozzá fog segíteni bennünket ahhoz, hogy megértsük, hogy mi bűn és mi nem bűn. Mert ez egy vitatott kérdés, szóval vannak, akik azt mondják. Tehát, hogyha beszélünk emberekkel, akkor mondják, hogy hát ez szerintünk ez nem bűn, a mi vallásunk szerint ez nem bűn. Mondjuk van ez a paráználkodás, és akkor ki hogyan határozza meg, hogy mi az, hogy paráználkodás. Szóval akinek az nem paráználkodás, hogy mondjuk korlátlan szexuális életet él, de csak a feleségével. Az például valakinek azt mondja, hogy az nem paráználkodás. Valaki azt mondja, hogy az paráználkodás, valakinek mások azt rendelnek. Szóval akkor, hogyha ezt akarjuk megérteni, akkor el kell fogadnunk Istennek az abszolút véleményét. És akkor ahhoz ugye kell a Szentírás. És ugye azt írja a Szentírás, hogy Vishnu Shakti, Paráproktá, Kshetra Vyakya, Tatápa, Avidyá, Karma Szangyája, Tritiya Shakti Ucsaté, hogy Vishnunak van az a három energiája. Van a belső energia, a határenergia, és van az a avidyá karma szangyája. Ez az anyagi energia, ami úgy működik, hogy karmikus cselekedetekhez, tehát a tudatlanságnak a cselekedeteihez köti az élőlényt. Szóval nem, tehát úgy határozza meg, hogy mi lesz az eredménye. Ha valaki ebben az anyagi tudatban, a tisztátalan tudatban van, akkor ő olyan cselekedeteket végez, hogy a karmája még jobban be fogja fedni, és az azt jelenti, hogy annak az eredménye az lesz, hogy még jobban eltávolodik Istentől. Ez így az eredménye alapján van, akkor ez így megítélve. Azért, mert ez mindig egy vitatott kérdés, hogy például az anyagi világban, hogyha megnézzük, hogy azt mondjuk, hogy van tiszta és tisztátalan. Ha mondjuk van egy pudzsa tiszta dóti, akkor azt mondjuk, hogy ez pudzsa tiszta, vagy hogy mondják azt, amikor a kórházban, hogy ilyen steril, ez egy steril. Tehát, hogy ez már abszolút tiszta, tehát ez már nem lett tisztább. De hogyha mondjuk rácsöppen egy csepp nyál, vagy egy csepp vizelet, vagy egy csepp ürülék, és aztán mondjuk ez még több, és még több, és még több, akkor ez egyre koszosabb, és koszosabb, és koszosabb lesz. Tehát úgy tűnik, hogy a tisztaság az igazából nem létezik, hanem csak a tisztaság az a kosznak a hiánya. És a kosz az, ami egy szubstancia, mert a kosz az, amit lehet fokozni. Lehet még koszosabb, még koszosabb, még koszosabb, még koszosabb. De tisztaságot azt nem lehet fokozni. Szóval úgy tűnik az anyagi világban, hogy a kosz az a lényeg, az, ami létezik, az, ami szubstancia. De ez csak azért tűnik így, mert a tisztaság az, ami egy szubstancia, és a szennyeződés, az avidyá karma szangyája, ez az, ami befedi az élő lényt, és azért, mert ez tükröződik, akkor itt úgy tűnik, mintha fordítva működne, de igazából a tisztaság az, ami szubstancia. És erre van egy másik példa, mert az, hogyha így határozzuk meg, hogy a dóti alapján, akkor a kosz az nem egy magasabb rendű dologgal. Szóval, hogy mondok egy másik példát, hogy van a barlang, és az a sötét. És akkor azt mondjuk, hogy a sötétség az nem létezik, hanem az a fénynek a hiánya. És az, hogy mondjuk van egy barlang, az ugye tök sötét, és azt nem lehet fokozni, szóval nem tud még sötétebb lenni, hanem egyszerűen nulla fény van, az tök sötét, és azt nem lehet fokozni. De a fényt azt lehet fokozni, szóval hogyha azt mondjuk, hogy van a napfény, ami az aztán igazán nagyon sok, de hogyha meggyújtok egy gyufát, akkor az még több fény, és azt még meg lehet gyújtani, még egy gyufát, még egy gyufát, még egy gyufát, szóval azt lehet fokozni, mert a fény az a lényeg, az a fény az a szubstancia, és a sötétség az csak a fénynek a hiánya, tehát a fény, sötétség az igazából nem létezik. Tehát így lehet megérteni az anyagi világban, hogy mi a kapcsolat a tiszta és a tisztátalan között. És akkor, hát ez mondjuk ez a dótis példa, ez jó bizonyítani azt, hogy van a clear, ami egy ilyen durva fizikai tisztátlanság, és aztán van olyan finom fizikai tisztátlanság, ami szintén ez a vigyel karna szangjája, hogy vannak a kötőerők. És akkor a kötőerőkből ugye van a szatva, a rajasz és a tamasz, és amikor valaki a tamasznak a legalján van, akkor onnan már nem tud lejjebb menni, mert nincs egy az alatti kötőerő, szóval nem tud még tisztátalanabb lenni, valami teljesen tamaszos, és akkor az olyan. De De azon belül, tehát a kötőerőkön belül ugye vannak tisztább kötőerők. Mondjuk van a Bhagavad Gita-ban, hogy Tatraszatvam Nirmalatvát, Prakásam, Anámajam, Szukha Szangina Badnáti, Gyála Szangina Csánoda. Ó, bűntelen, mivel tisztább a többinél, a jóság kötőereje ragyogó, és megszabadítja az embert minden bűnös tett visszahatásától. Szóval akkor itt látjuk, hogy van egy olyan dolog, hogy kapcsolatba kerül a jóság kötőereje, kapcsolatba kerül valakivel, akire a tudatlanság vagy a szenvedély hat, és akkor az megtisztítja. Szóval akkor ez a tisztának egy olyan másik szintje. Tehát mondjuk az eddig volt egy ilyen statikus példa, az a dóti, hogy a dóti kapcsolatba kerül valami koszos dologgal és beszennyeződik. De itt úgy van, hogy a szatvaguna kapcsolatba kerül valami alacsony kötőerővel, és megtisztítja azt. De a szatvaguna sem teljesen tiszta, mert úgy folytatódik a vers, hogy a jóságban élőket a boldogság érzése és a tudás köti meg. Szóval még mindig van valami kötöttség, ez nem teljesen tiszta. Van egy másik ilyen példa, az az érintőkő. Nem annyira tisztáról van szó, de arról van szó, hogy van az érintőkő, az megérint egy hát fémet igazából, és akkor az érintőkő az változatlan marad, és az a fém az pedig aranyjá változik. Szóval van egy rozsdás sors, ami tisztátalan, hozzájön az érintőkő, az aranyjá változik, megtisztul, de az érintőkő az nem változik. Szóval akkor ez egy magasabb rendű tisztaság. Tehát volt a dóti, hogy tiszta vagy tisztátalan, akkor van egy másik dolog, ami olyan tiszta, hogyha hozzáér valami tisztátalan dolgokhoz, akkor megtisztítja azt, bár változik, vagy nem teljesen tiszta, de van még annál is tisztább, az pedig, amikor valami dolog hozzáér, és akkor ugye aranyá változik, tisztával változik, és az pedig nem változik. Egy másik ilyen példa, ez a praszánam. Ugye itt ez a prostituált, amit főzött, nincs ideírva, de gondolom, hogy nem praszádam volt, és akkor ugye azért szennyeztem el, azért volt felszennyező. A praszádam az egy ilyen hasonló dolog, hogy valaki megeszi a praszádamot, akkor tisztul. De maga a praszádam, az meg még mindig anyagi tulajdonságokkal rendelkezik, mivel megromlik, megrothat. Kint van a műveg vödörbe, és akkor megromlik. Szóval, hogy annak már van egy olyan transzcendentális tisztító hatása, hogy akár még a jóságtól is meg tud tisztítani, de az maga, az még mindig rendelkezik valamilyen anyagi tulajdonsággal. Bár ugye a Szentírásban mennyi példát olvashatunk, ugye amikor a praszádamot dicsőítik, a tisztító erejét dicsőítik, Csétanya Mahaprabhu, vagy... És mit az másik történet? Amikor a Nárada Muni dicsőített a Mahaprasadamot, hogy az Úr Shiva is, és hogy senki sem kapott belőle, és mindenki. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, hogy tehát ennek van, ennek ténylegesen van egy ilyen tisztító ereje. Vagy egy másik példa, a Abhiramdász Thakurnak az ostora, hogyha valakit hát úgymond megérintett az ostorában, akkor nem tudom, hogy az milyen típusú érintés, de hogyha valaki megérintett az ostorával, akkor ő rögtön tiszta bakta lett. És az ostor, az ma is ott van, el lehet menni Vrindávába, vagy nem tudom hol van, Indiába, és akkor ott van, és meg lehet nézni. De azt mondta a Sivana Maharaj, hogy kell hozzá ez a kéz, aki érint az ostorra. Szóval az ostornak is van valami, biztos van valamennyi tisztító hatása, de lehet, hogy az összes potenciált nem adja most, csak akkor, hogyha a világdázták úgy érinti meg. Szóval akkor ez megint egy olyan dolog, ami meg tud tisztítani, de azért még vannak korlátai, attól tudjuk, hogy ki fogja az ostort. Egy másik érdekes példa az a Ganges. Ugye ezt tanuljuk, hogyha valami a Ganges vízzel keveredik, akár csak egy csepp Ganges víz bele csöppen abba a edénybe, akkor az Ganges vízé válik. És akkor az már onnantól kezdve Ganges víz. Ugye a Ganges az azért ilyen szent, mert Vámana Dév ugye a lábajával kiszúrta az univerzumnak a burkát, és ott befolyt az okozati óceán. És akkor azért, mert hozzájött Vámana Dévnek a lábujjához, akkor ez ilyen tisztává vált. És akkor, na ez már egy elég jó, mert az Ganges az mindig Ganges marad, az már egy elég tiszta, és azt nem lehet beszennyezni, szóval akár mennyi szennyes dolog kapcsolatba kerül a Gangesszel, akkor a Gangesz az mindig Gangesz marad, mindig transzcendentális marad. De azt írja a 10. években, hogy azért, mert a Gangesz az eredete miatt ennyire szent, és általában úgy tekintenek rá, mint a legszentebb folyó, de a Yamunának a vize az még potenciális, mert ebben a Krisnának, vagy Vishnunak az eredeti formája, Govinda, ő játszott benne a bensőséges társaival. Szóval van ez a, amikor azt most nem jöttem ki, de az is meg volt, hogy amikor a Ganges százszorosan megtisztul, akkor az lesz a Yamuna. Szóval először mondjuk, hogy hát a Ganges az ugye az már abszolút tiszta, bármi hozzáér, akkor az megtisztul, és a Ganges az nem szennyeződhet be. De van még tisztább a Yamuna. Az még tisztább, a százszor tisztább. És akkor erre az egyik magyarázat az az, hogy ki ért hozzá, szóval az egyikhez Vámara Dévi ért hozzá, a másik az pedig Govinda, tehát Vraja Krishna. És akkor azért, mert Vraja Krishna, akkor ő az eredete az összes Vishnu kiterjedésének, és akkor ő neki olyan tulajdonságai vannak, amelyekkel mások meg rendelkeznek. És akkor az még potenciálisan, nem egy részleges kiterjedés, hanem az eredeti istenségnek felsőbb személyisége. Tehát az egyik, hogy ki élt hozzá, az sem minden. A másik pedig, hogy más az, hogy Vámana Dév hozzáér egy picikét a lábujjával, meg más az, hogy amikor Vasudev próbálta kimenekíteni Krisnát, és akkor vitte Vrindávanba, akkor a csecsemőt nem csak a lábujját, hanem úgy az egészet belejtette a Yamunába, és akkor a Yamuna teljesen átölelte. Azon kívül meg ugye Krisna ott játszik mindig a Yamunánál, és akkor nappal a tehénpásztor fiúkkal, este meg a tehénpásztor lányok, akkor mindig a Yamunába fürdenek, és akkor ezért a Yamuna az meg még tisztább. És akkor így ugyanezt láthatjuk, hogy van egy ilyen itt van az idézet, hogy Varaha Purána szerint, ezt írja a 19. fejezetben, első ének. A Varaha Purána szerint, ahogy Srila Jiva Goswami idézi, ez Prabhupádnak a magyarázata, nincsen különbség a Ganges és a Yamuna vize között, de amikor a Ganges vize százszorosan szentté válik, akkor nevezik Yamunának. Szóval akkor láthatjuk, hogy van egy ilyen, hogy még tisztább. Szóval abszolút tisztább, de van még tisztább. Van egy másik példa is, a Szent Név. Hogy Vishnunak az 1000 neve az egyenlő Rámának a háromszor az, hogy Ráma, hogyha valaki azt mondja, 1000-szer is mondja Vishnu nevét, az ugyanúgy, mint hogyha háromszor mondaná, hogy Ráma, és az pedig egyenlő az, mint hogyha egyszer mondaná, hogy Krisna. Egyszer? Akkor rosszul mondtam, bocsánat. Szóval, hogy 1000 neve az egy Ráma, és 3 Ráma meg egy Krisna. A váltás nem mondtam. Akkor itt azt látjuk, hogy akkor ami kapcsolatba kerül Krisnával, akkor az én tisztává válik, és hogy akkor ugye Krisna, mint hogy ő mindennek a forrása, minden szubstanciának, a tisztaságnak is ő a forrása, akkor ugye, hogy akkor ő a csúcs, szóval hogy ő a legtisztább, és annál már nem legtisztább, szóval ami Krisna, akkor az már teljesen tiszta. De olyan érdekes, hogy azt mondja a Shiva Parvatinak, hogy Árátha nálám szarvésám, Vishnu, Árátha nálam, Tasmát Parataram Devi, Tadiyánám szamácsánam, azt mondja, hogy minden imádandó dolog közül az Úr Vishnunak az imádata az a legmagasabb rendű. De a Tadiyánám azoknak a dolgoknak, vagy azoknak a személyeknek az imádata, akik Vishnuval állnak kapcsolatban, akik őt szolgálják, az ő örömét szolgálják, azoknak az imádata még magasabb rendű. Szóval nincsen semmi magasabb rendű, csak ez magasabb rendű. Még magasabb rendű. És azért is mondja, hogy van az a történet, amikor elfelejtettem a Bágírata, vagy hogy hívják azt a királyt, akinek amikor elküldi a fiait, és akkor elmenek Kapiladévhez, és ott van a ló, tudod, az áldozati, amit elküldtek, hogy a hogy aki kihívja, kihívja challenge, az hogy mondja? Aki elfogadja ezt a kihívást, akkor ugye az megállítja a lovat, és akkor ott van a harc. És akkor az a ló meg elmegy Kapila dév mögé, vagy nem tudom, már nem emlékszem, hogy hová, és akkor elkezdik ott azok a katonák, azt gondolják, hogy de most itt van ez a bölcs, ez a, nem tudni kicsoda, a csimmókos a hely, és akkor most ez megállította a lovat. És akkor beleköpnek, Kapila dév meg ugye kijön meditációjából, és akkor nagyon véges, hogy megszakították a meditációját, és akkor ezeknek a, az a 100 fiúnak, akkor a saját testéből kijönnek ilyen lángok, és hamuvá égnek. És akkor jön ez a, azt mondom, Bhagirata. Hát, hogy nem emlékszem annyira, de mondja, hogy akkor szeretném visszakapni a fiaimat, és akkor mondja neki Kapila dév, hogy nagyon egyszerű, csak annyi, hogy a Gangeszt meg kell kérni, hogy folyjon ide, és akkor amikor megérinti ezt a hamut, akkor a fiaid azok újra fognak élni. És akkor elkezdi lemondásokat végezni, és akkor imádkozik a Gangesz anyának, vagy Gangesz anyának a kegyéért. De akkor mondja a Gangesz, hogy, hogy hát ez nagyon jó ötlet, hogy velem akarod így elmosni ezt a bűnt, de akkor mi lesz azzal a bűnnel, amit meg én megkapok? Szóval akkor az, én hogy fogok attól a bűntől megtisztulni, hogy most én azt mondom, hogy menjek el a földre, eszem ágyában is a földre, mert én annyi bűnös ember vagyok, akkor mi lesz az én tisztulásommal? És akkor itt azt mondja, hogy, hogy a lemondott rend fejlett szintjén álló bakták és szentek még a Gangeszt is képesek felszabadítani. Mivel a szent bakták az urat mindig a szívük mélyén hordják, tökéletesen meg tudják tisztítani a szent helyeket minden bűnös visszahatásról. Az egyszerű embereknek ezért mindig tisztelettel kell felnézni a szentekre. És az egyik ilyen példa, ugye az, amikor Judhisthira Maharadzsa mondja Vidurának, hogy te olyan vagy, mint egy ilyen két lábon járó szent hely, mert ha valaki veled találkozik, akkor megtisztul. Szóval ez a tadhyana, hogy akkor ezek a személyek még a Gangeszt is meg tudják tisztítani, mert a szívükben hordják mindig Krisnát, mindig Krisnának a szolgálatát meditálnak, és ez egy olyan erős égető vágy a szívükben, hogy akkor még a Gangeszt is meg tudják tisztítani, ami pedig ilyen tiszta az, amivel kapcsolatban áll az Úrnak a lótusznál. És akkor ezeknek a baktáknak a szíve olyan tiszta, és akkor ugye a lótuszlábuknak a porra is olyan tiszta, hogy Uddhava imádkozik, hogy bárcsak ilyen fűszál lehetne ott a Vrindávanban, Kuszumszaruvárnál, azért, mert akkor majd jönnek a Bridgevászik, mindig jönnek ugye a tóhoz, vízét, és akkor majd megkaphatja a lótuszlábukról származó port. Szóval akkor ez annyira tiszta és annyira tisztító. És akkor van egy másik ilyen, egy ilyen példa, hogy ez pedig a 11. énekben van, azt mondja Krisna, hogy a baktáim lótuszlábáról származó porral megtisztítom az egész anyagi világot, ami igazából bennem van. És ezért én mindig követem a tiszta baktáimnak a lótusz, a nyomát. Szóval, hogy Krisna azt mondja, az anyagi világ bennem van, én megyek a baktáim után, és a lótuszlábukról a por rám száll, és az anyagi világ bennem van, akkor így megtisztul az anyagi világ. Szóval akkor Krisna mondja, hogy ez az a nagyon-nagyon tisztító dolog, és a magyarázatban azt írják, hogy megalapoztam egy szigorú rendszert, hogy hogyan lehet elérni azt a velem való társulást és az abból eredő transzcendentális örömöt az odaadó szolgálat által. És ezt pedig a baktáim lótuszlábáról származó por által lehet elérni. Szóval az odaadó szolgálat meg tudja adni Krisnát és a vele való kapcsolatot, az odaadó szolgálat az pedig a baktáknak a kegyéből lehet elérni. És azt mondja Krisna, de azért, mert én is meg akarom ízlelni azt, hogy milyen az a boldogság, ami az én odaadó szolgálatomból ered, akkor nekem is kell követnem azt a folyamatot, amit én találtam ki, hogy meg kell kapnom a baktáknak a kegyét, a baktáknak a lótuszlábának a porát. És ezért azt mondja, akkor én is elfogadom ezt a port a baktáimnak a lábába. Szóval beszéltünk, hogy Krisna a legtisztább, de ő, hogyha meg akarja tapasztalni az odaadó szolgálatnak az örömét, akkor neki is kell a baktáknak a lótuszlábának a porát megkapnia. És az egyik ilyen példa, amikor ugye Chaitanya Mahaprabhu, ugye ő Krishna, és akkor ő tetőtől talpig ebben a bakta hangulatban van így elmerülve. Volt az a példa, nem tudom, hogy emlékeztek arra, amikor Rádé sem úgy volt felöltözve, hogy Krishna méhecskének volt öltözve, és Simati Rádé Ráni pedig olyan volt, mint egy aranyszínű lótuszvirág, emlékeztek arra? Egyik évben Jamastanon volt, és akkor azt mondta Maharaj, hogy valamikor így a méhecske, az így virágról virágra száll, de valamikor egyszer elér egy olyan aranyszínű virághoz, hogy onnan már nem száll máshová. Más virágokra is néha így oda repül, de ez az aranyszínű virág, ez teljesen elégedetté teszi. És valamikor úgy van, hogy eljön az este, a sötét, kaléga, sötétsége, és akkor bezáródik ez a virág, és a méhecskét meg bezárja. És a méhecske meg ott bent, ott zizel, ott pörög, és akkor teljesen bekerül magát ezzel az aranyszínű porral, és utána, amikor kinyílik a virág, akkor csak hogy teljesen meg van mámorosodva, teljesen megrészegült ettől a nektártól, és akkor csak hogy kiesik onnan, és teljesen aranyszínű van, és akkor ott zűrög, és nem tudja, hogy van, és akkor csak meg, és szórja ezt a port mindenhova, és akkor hogy ez az a legtisztább, amikor csak úgy ingyen, még kérés nélkül is, mert az, hogy valaki elmegy a Gangesre, hogy megtisztuljon, vagy hogy valamit csinál, akkor ott de őcsét annyi már problémára nem is kell kérni, hanem ő csak jön, és akkor csak szólja hogy mindenkinek ezt a Vrajabhaktit, ugye a legmagasabb rendű odaadó szolgálatot, és akkor ez nagyon-nagyon tiszta, hogy hátba is fogja, és úgy megváltozunk, akkor ott semmi kétség a felül, vagy semmi tisztátalanság nem tudna volna megfertőzni bennünk ez az, amikor Krishna és a bakta együtt hallja, akkor ez a leges-leges legtisztább. És azért, mert úgy sincs kérdés ezzel kapcsolatban, akkor van egy kis történet, egy nagyon rövid történet, ami szintén kapcsolódik ehhez, hogy nem lesz hosszú. Ehhez a dologhoz, hogy Krishna is végzi az ő általa meghatározott, hogy követő saját magától meghatározott elveket, hogy ő is kapjon a baktáinak a kegyéből. Itt van egy nagyon röviden egy kedvedés. Egyszer Ráda és Krishna a Ráda Kundának a partján társalogtak, amikor egyszer csak valami különleges ok miatt, amit csak Simati Ráda Ráni tud, Ráda egyszer így félreértette Krishnát, és akkor azt gondolta, hogy Krishna hűtlen volt hozzá. Az igaz, hogy Krishna tényleg találkozott Siamalával, amikor jött a Ráda Kundhoz, de azért, mert Ráda Ráninak a barátnője nem tudta eltéríteni őt, akkor mégiscsak oda ment. Szóval nem volt hűtlen, hanem akkor oda ment erre a randevúra. És igazából az történt, hogy nagyon-nagyon sietett, hogy találkozzon Ráda Ránival, és ebben az esetben tényleg ártatlan volt. De az ártatlansága ellenére ez a préma, ez úgy inspirálta Simati Ráda Ránit, hogy azt gondolta, hogy Krishna megcsalta őt, és akkor így hirtelen, akkor csak ott hagyta Krishnát, és elment a tónak a másik oldalára. Így akkor így egyedül hagyva a Krishnát. Rádának a barátnői próbálták meggyőzni őt, hogy Krishna tényleg nem volt hűtlen, de nem hallgatott rájuk. És a Krishna még azt is megtette, hogy annak ellenére, hogy teljesen ártatlan volt, akkor oda ment és így a bocsánatáért esedezett, de Rádának csak eltakarta az arcát a fátlával, és akkor mondta, hogy ha ezt tovább folytatja, akkor még a tótól is teljesen el fog menni. Szóval akkor teljesen kétségbe esett Krishna. És akkor így nagyon-nagyon szomorú volt, leült a tónak egy másik helyén, és akkor csak ilyen üres tekintettel nézte a vizet. Annyira szomorú volt, hogy még a vízi állatok, a madarak és a körülöttük lévő állatok, ők is csak ilyen szótlanul így szomorkodtak, hogy most a az isteni pár, akkor most így nem tud találkozni, és mindenki ilyen némaságba esett. Egyetlen egy hangot lehet csak hallani, ami visszhangzott így a víz felett, ez a Simati Rádarának, ez a kategorikusan, amikor kijelenti, hogy nem. Szóval egy ilyen helyzet volt, és akkor Krisna nézte a Rádakundot, és akkor eszébe jutott valami, és akkor azt gondolta, hogy ha ez a tó, ez igazából elégedett velem, akkor Rádha, akkor ő is elégedett lesz velem. És akkor Krisna, aki személyesen megalapozta az imádatnak a rendszerét, a szent helyeknek és a szent folyóknak, tavaknak az imádatának a rendszerét, ő saját maga is követte ezt a procedúrát, és tiszteletét ajánlotta a Rádakundnak, megfürdött a vizében, aztán ennek a sarából ilyen tilakot festett magára, száraz ruhát öltött, és összegyűjtött imádati kellékeket, és mindegyiket felajánlotta, füstölőt, virágot, gyümölcsöt. Végül aztán a dandavatot ajánlott a fürdőnek a szélénél, a lépcsőn, és akkor imádkozott. Ó, kedves tó, a te kegyedből minden, hogy ad nekem az áldásodat, hogy elérhessem a te uralkodó istenedet, és hogy ott küldjük, a kegyes pillantását vesse rá. Amikor Krisna ezt a folyamatot végezte, akkor a gópik próbálták ugye felhívni Rádarának a figyelmét, hogy hát nézze már Krisnát, hogy mit csinál, és akkor Rádarának pedig így egy ilyen lugasba volt, de azért, hogy kikukucskált, és akkor nézte, hogy Krisna mit csinál. És ahogy Krisna végezte ezt az imádatot, akkor Rádarának a szemei megteltek könnyen, és akkor elmosták a kadzsalt a szeméről, de nem csak ezt a kadzsalt, hanem az ő makacságát is. És akkor így a Rádakund imádata által Krisna képes volt megbékíteni Rádarádit, és elnyerni az ő kegyét a Rádakund kegyéből, habár ez korábban még Lalita Dévi se tudta elintézni neki, szóval próbáltak a gópik megbékíteni Rádarát, de még nekik sem ment. Szóval itt egy ilyen nagyon szép kis rövid példa, mert negyedik tartalmazja. Szép kis példa, hogy van, hogy még a legtisztábbnak is kell valamilyen tisztító folyamatot gyakorolni. És akkor, hogy így ez a tisztaság és a tisztátlanság, és hogyha menedéket veszünk ennél a folyamatnál, akkor 100%, hogy mi is meg tudunk tisztulni. Van esetleg egy perces kérdés? Akkor gratulált Simad Bhagavatam ki, Sisitája Mitály Vizsaj Gondolba ki, Sisitája Prabhupát ki, Sisitája Mitály Gondolba ki. Balarám Prabhu.